Sziasztok, Zoom vagyok, és arra gondoltam, hogy ma beszéljünk ismét órákról, és nem másról lesz ma szó, mint a német óraipar egyik legifjabb titánjáról, bár lehetne őket üstökösnek is hívni, ugyanis a pályájuk egész szépen ível, nagyon magas minőséget és technikai innovációt hordoznak magukban, pont ezért választottam, hogy ma beszéljünk a Nomosról. Azért gondoltam, hogy beszéljünk a Nomosról, mert nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, sőt egyébként az órás közösségben sem kapja meg szerintem azt a tiszteletet, amit egyébként megérdemelne, akár a dizájnjaikért, akár a kivitelezésükért, akár önmagában azért, amit egyébként képviselnek, hogy modern dolgokat gyártanak, klasszikus formákat gyártanak, hogy egyébként az órásipar technikailag konkrétan megújították, és ezekről majd mindjárt fogunk egy kicsit beszélni is. Akik követnek Instagramon, azok láthatták, hogy a múlt héten járt a Babos Szalomban, az ő jó voltukból van most az, hogy illusztrációnak használom ezeket a videókat, amiket ugye én rögzítettem az órákra, amiket itt megnéztünk, megfogdostunk, körbenéztük őket, meg minden ilyesmi, úgyhogy egészen jó időt töltöttünk ott együtt, amíg átnéztük egyébként az összes modellt, és egyébként érdekes, hogy rengeteg Nomos óráik van, ugye ők a Nomosnak a hivatalos magyarországi forgalmazói. Egy kis történelmi bevezető így az elejére, hogy a száraz tényeknél vagy ilyesmiknél maradjunk. Nomos néven már létezett korábban egy gyár az 1900-as évek legelején, 1904 és 11 között, de egyébként ennek a modern Nomoshoz alapvetően semmi köze nincsen. Annyi a sztori, hogy ők glasshűtében voltak, és egyébként pont az van, a magyarországi forgalmazóval beszéltem ezzel kapcsolatban, illetve a magyarországi forgalmazónak az üzletvezetővel beszélgettünk erről, és ő azt mondta, hogy szerinte, tehát hogy úgy tűnik, hogy jó ötlet volt megrovagolni egy régi jó hangzó nevet úgy, hogy már egyébként ugye nincs márka, meg jogvédelem, meg semmi rá, mert ugye a gyártás megszűnt, viszont egy jó hangzó név, és ugyanabban a városban glasshűtében kezdték el a gyártást. Konkrétan azért kellett megszüntetnünk az óragyártást, ugyanis a Langenzone beperelte őket, mert hogy abban az időben a svájci óragyártás még gyerekcipőben járt, és olcsóban gyártottak, mint a németek, és túl sok svájci alkatrész volt az 1904 és 11 között működő Nomos órákban, és ezért meg kellett szüntetniük a német szövetségi törvények alapján a gyártást, tehát egy bírósági per volt, és 11-től be kellett szüntetniük a gyártást, mert kevés német alkatrész volt ahhoz az óráikban, hogy ráírhassák az órának a számlapjára, hogy Glashütte. Ez valami hasonló, mint ugye a Swiss Made, csak ugye akkor a német óraipar volt sokkal inkább nyerekben a svájcihoz képest. Na most, és ugye utána 1911 után így eltelt gyakorlatilag nagyon sok minden, ugye világháborúk, meg minden, és Németország kettéválása, berlini fal, meg minden, és amikor lebontották a berlini falat 1990-ben, akkor alakult meg a Nomos Glashütte SA, glasshűtében, ahogy a neve is mutatja, ugye ez egy szászországi település, ahol egyébként több nagy óragyár is székel, és konkrétan jelenleg az egykori vasútállomás épületét használják, azt hiszem adminisztrációs célra, de ezen kívül van még három másik gyáruk is ezen a településen, és ma büszkélkedhetnek azzal, hogy gyakorlatilag mindent ők gyártanak, ez a minden azért persze, tehát hogy szeretjük azt gondolni, hogy jó, hogy mindenki saját dolgokat gyárt, meg ilyesmi. Azt elmondták nekem a forgalmazó, akik náluk jártak, egyébként azt hiszem pont két hete, most, hogy beszélünk erről, mondták, hogy üvegöntődét azért nem láttak. Tehát, hogy azért az valószínű, hogy a kristályokat nem ők öntik. Ugye például a Rolex-el tudjuk, hogy a zafirokat ők öntik, viszont a mutatókat nem ők csinálják. Na most itt náluk lehet, hogy fordítva. A mutatókkal kapcsolatban nem tudták elmondani, hogy az ott készül-e. Nyilván, tehát, hogy általában a verkekre szokták azt mondani, hogy ugye teljesen in-house, azért persze mutatókat is egyébként teljesen művészet gyártani, ahogy egyébként a zafirt is önteni hozzájuk. 1991. január 1-én alapították újra gyakorlatilag a Nomost Roland Schwertner, aki egyébként düsseldorfi származású, és igazából az IT-iparból érkezett, szóval valójában az órákhoz semmi köze nincs, de egyébként izgalmas, hogy az ilyen újkori márkák, és most ugye feltétlenül most csak rossz példák jutnak eszembe, mint mondjuk például a Movement, akiknél, ahol az alapítók mindig az van, hogy valahol egy teljesen máshonnét érkeztek, csak szerettek az órákat, és így, hogy milyen lenne órákat gyártani. És a sztori itt is valami hasonló, és ott egyébként még izgalmas, hogy ugye a korábbi névbirtoklás a sztorit pont ezért mondtam el, mert hogy egyébként nekik utána még bíróságon harcolniuk kellett a jogos névhasználatért, meg hogy igazából, hogy ők mégis hogyan szeretnék az óráikat gyártani, mert hogy azért nem volt egy jó ómen az, hogy egy olyan gyártónak a cuccait, vagy hát a nevét használtak, aki korábban pont azért lett elmeszelve, mert hogy túl sok svájci dolgot használt, de ők elvileg megnyugtatták a bíróságot, meg minden, hogy ők német alkatrészekből fognak értéket teremteni, és ezért hagyták őket egyébként működni. Ők is úgy kezdték az ipart, ahogy a legnagyobb márkák is egyébként kezdték, hogy máshonnét vásárolt verkeket tokoztak, és saját design alapján készültek ezek az órák, de hát ugye a tok az máshonnét érkezett, és így próbálták őket értékesíteni, és ugye nyilván ilyenkor ugye az a legnagyobb kérdés, hogy vajon a design az hogyan tetszik az embereknek, hogy ez mennyire fog úgy általában ragadni a piacon, és hát egyébként ebben nagyon nagy szerepe volt ebben a ragadásban, hogy ilyen már akkor is ezeket a modern, klasszikus Bauhaus jellegű dizájnt használták már akkor is, és az első ilyen modellük a Tangente. Nem tudom, hogy ezt németül egyébként így mondják-e, majd a házi német szakértőmet megkérdezem. Gyakorlatilag ez volt a legelső modelljük, és 1992-től nagyjából 2005-ig svájci verkeket használtak, ugye ezek Eták voltak, illetve az Etának a Pézeusza, ugye ami korábban egy külön cég volt, de hát ugye beolvadtak az Etába, de majd erről egyszer lesz egy külön adás, hogy gyakorlatilag hány olyan óragyárnak a dolgait, vagy hát hány verkgyárat olvasztott magában az Eta, de ma nem erről lesz szó, szóval alapvetően Pézeusz 7001-ek voltak azok, amikre egyébként épültek, viszont egyébként főleg már a gyártásnak a késői szakaszában, tehát a 2000-es évektől figyelhető meg a verkeken, hogy már nagyon durván belenyúltak, már saját funkciókat tettek bele, saját dekorálás volt már rajtuk, tehát onnan gyakorlatilag jó, még felismerhetőek voltak a verkek, de onnan már lehetett tudni, hogy van egy fajta saját tudásuk már az órákról, és hogy onnan már ki fog jönni valami, és hát 2005-ben meg is érkezett az Alfa, ami gyakorlatilag a mai napig gyártják, ez a Nomosnak az első saját verkje. Nem volt 100%-ban független egyébként, például vannak olyan részek az órákban, amik olyan régi elgondolásokat használ, ugye ez a gátrendszerről beszélünk, amiket ma már nem, de nagyon sokáig még svájcit használtak. Egyébként a Nomos ebből is egy teljesen sajátot csinált, ugye ehhez is kellett egy nagyjából 10 év. Nyilván amikor kijöttek az első saját verkek, akkor már dolgoztak ezen, de az első saját gátrendszerrel, ugye a Nomos Swing Systemmel csak 2014-ben érkeztek meg, és először belkerült a saját kézihúzós verkjeik, majd utána belekerültek fokozatosan az automata verkekben is egyébként. Illetve mert ugye a gátrendszerrel az van, hogy gyakorlatilag ez az órának a lelke. És mivel egy működő dolog, így működik 70-80 éve ugyanabban a formában, vagy egyébként még több éve, de ugye nyilván ezeken is általában szoktak innoválni, de hogy nagy tudás kell ahhoz, hogy valaki egy saját gátrendszert kialakítson és kitaláljon, és nagy órás tudás is kell hozzá. Viszont a Nomos nem azt csinálta. Nem voltak már elérhető nagy tudású német órásmesterek egyébként, amikor ők ennek nekiálltak, úgyhogy több műszaki egyetemnek az összefogása kellett ahhoz, hogy egyáltalán, tehát hogy nem a órás felől közelítették a dolgokat, hanem műszaki szempontból, és gyakorlatilag ezt a, ha jól tudom, a München és a Düsseldorfi műszaki egyetemeknek az összedolgozása hozta meg ez a Swing System, ami egy teljesen más jellegű gátrendszer, mint amit a svájciak használtak, és ez az a pont, ez a 2014 az a pont, amikor ott datálható az, hogy a Nomos kijelentett, hogy ők teljesen független tudnak most már lenni gyakorlatilag a svájci óragyáraktól, és innét volt az, hogy az összes verküketnek az előtagja az, hogy DUV, mint hogy Deutsche Uhrwerk, tehát hogy német óra szerkezet. Tehát innét gyakorlatilag van egyfajta ilyen német patrióta jellege az óráiknak, hogy ők innét büszkén ráírhatják, hogy Made in Germany, és hogy gyakorlatilag az órának a verkje 100%-ban német. Ugye nagyon gyakran elfelejtjük azt, hogy gyakorlatilag ugye 0-24 órában működő egy precíz műszerről beszélünk, aminek nagyon minimális lehet a hiba százaléka. Tehát, hogy ugye amikor valaki ilyen timegrapherre fölteszi az órát, és ott látja a hiba százalékot, ugye, hogy mennyit üt mellé a billegő, akkor ugye az a, tehát, hogy ugye ott az van, hogy mennyivel később, vagy hamarabb érkezik vissza a billegő a pozíciójába, mint ahol annak lennie kell, és ugye abból lehet egy ilyen hibaszámot számítani, és ettől a hibaszámtól függ az, hogy az óra mennyire fog sietni, vagy késni. ugyebár. És hogyha ez a hibas szám minél magasabb, akkor ott valami probléma van egyébként a billegőben, a gátban, vagy valami hasonló helyen. És igen, ez a, tehát hogy a önmagában új gátrendszert csinálni, azért ez egy forradalmi ötlet, megoldás, mint amennyire mondjuk, amikor a koaxiális dolgokba belevágott az Omega, hogy lecseréli az összes erkében. Körülbelül egyébként ez is valami hasonló jellegű, és a Nomos is egyébként eljutott oda, hogy ezt a saját swing szisztemet már most gyártott összes órájában lecserélte. Vannak még egyébként olyan verkek, amikben még nem ez van, de 2019-től befejeződik az összes olyan verknek a gyártása, vagy hát a legtöbb verknek a gyártása, amiben nem a swing system van. Azt hiszem, hogy történelmi okokból még az alfákat hagyják egy darabig, ugye mégiscsak az az első verk, de például a Zetát, ami ugye az első automata verkjük, annak a gyártása idén befejeződik. Furák itt az elnevezések egyébként, mert ugye elkezdtek a görög ABC-nek a betűivel, tehát ugye az alfa volt az első verkjük, és ez ugye kézihúzós volt, és akkor utána itt voltak béták, meg epsilonok, meg delták, meg zeták, meg szík, meg minden, és mindegyiknek egyébként van értelme, tehát van ebből olyan, ami dátumkorongós, van olyan, ami járástartalék kijelzős, van olyan, ami automata, ez a zeta, van olyan, ami automata és wartime funkciós, ez a xi, és azt hiszem a delta volt az, amiben járástartalék kijelzés is volt, de ebben mondjuk most nem vagyok 100%-ig biztos, de mindegy, szóval az első verkük ugye az alfa, az első automata verkük a zeta, az első verk, ami belekerült a swing system, az a DUV 4101 volt, vagy 4101-es, igazából hogy teljesen mindegy, hogy hívjuk, ez ugye egy kézihúzós verk volt, és ez az, amiben először ez debütált, majd egyébként nyilván arra számít az ember, hogy ha már volt egy zeta verk, akkor miért nem került bele abba a swing system, és egyébként nem abba került először bele, hanem az 5201-esbe, ez ugye a word timer-es, ami a Xi-nek a folytatása, ami azért érdekes, mert ugye üzletileg, tehát ez egy üzleti megfontolás miatt került ebbe a verkbe bele másodjára a swing system, pont azért, mert ilyen alacsony példányszámban, vagy hát ilyen alacsony népszerűségű modellekbe akarták először, mert hogyha valami kiderülne vele, akkor ne a nagy példányszámú óráikat kelljen visszavonni a piacra, hogyha így lenne, de nem így lett, úgyhogy utána bekerült tömeggyártásba, és utána volt a DUV 5101-es verk, ami egyébként ugye a Zetának a közvetlen folytatása, és egy ilyen verkes órát is egyébként a héten videóztam, úgyhogy ezt is meg lehet majd nézni. Amikor kitaláltam, hogy a Nomosokra akarok forgatni, akkor felhajtottam mindent, amit csak tudtam. Ennek az eredményeképpen 5 óra került a kezembe, ebből 3 vadi új, és ezeket a magyarországi forgalmazónál a Babós szalomban néztem meg, illetve az egyik antik óra kereskedésnél a 10 óra 10-nél voltam. Náluk volt egy régi Nomos, tehát az 1904 és 11 között gyártott Nomos, ami egyébként egy zsebóra volt, és az át lett alakítva, kapott egy modern tokozás, és egy 45 mm-es óratokba került, ennek a képeit egyébként így láthatjátok is, és egyébként nagyon durva, tehát hogy így a kezembe volt, hogy több mint 100 éves óra, ahogy húztuk a koronát, és így nagyon-nagyon jó volt a kattanását hallgatni.
Nyugodtan. Le is lett szervizelve, úgyhogy...
És ahogy megindult az a 100 éves szerkezet, azért ott valami így könyvszökött egy kicsit a szemembe, hogy hogy azért egy ilyen cucc. Így nyilván fel van újítva, tehát hogy nem az van, hogy valaki behozta, lerúgták, meg minden, hanem az órásmesterek megkapták, felújították, tokozták, tehát hogy ennek ez kapott egyfajta nagyon-nagyon kellemes kis új szint, és ugye volt a kezembe a három új óráról majd később, és volt a kezembe még egy használt Nomos, ez az újabb szériában van, egy Ludwig 33 mm-es volt, ezt is egyébként megéri megnézni, ez nekem egyébként nagyon tetszett, viszont érdekes, ez nem volt üveg hátlapos, úgyhogy itt a verkbe nem tudtunk belenézni, ha jól tudom, ez egyébként még az alfával készült, úgyhogy ez még az alfa verkes. Amit érdemes róla tudni, hogy ez egy 43 óra járás tartalékos kézihúzós verk, természetesen egészen vékony, ami annyit jelent, hogy 2,6 mm a vastagsága, vagy ez azért nem tudom, tehát hogy még kézihúzós verktől egyébként egész jónak tűnik, és egyébként az automatájuk sem lesz ettől olyan nagyon-nagyon-nagyon sokkal vastagabb, nyilván a rotor majd rátesz valamennyit, de valami több mint 30 modelljükben érhető el, a teljesség igénye nélkül egyébként a Tangente 38, az Orionnak a 33-as, 38-as, a Klubot, a Klub Campus és a Metro családnak is egészen nagy részét ez a verk látja el a mai napig így erővel és járás tartalékkal, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon népszerű modellje a gyártónak. érdekes megmondom a történetéből az, hogy amikor az Alfának elkezdték a gyártását, ugye 2005-ben, akkor onnét gyakorlatilag az volt, hogy már akkor 80% környéki volt az a szám, amikor németországi munkaerőt használtak az óra alkatrészének a gyártásához, tehát a maradék 20% az nyilván még az akkor az importált gátszerkezetek voltak, meg hát nyilván még más hasonló dolgok, de hogy önmagában már csak 20%-ban fügtek a külföldi különböző órás cégektől, vagy óraipari ellátó cégektől, azt szerintem önmagában egy nagyon, nagyon nagy cucc, és egyébként érdekes, hogy az Alfát egy Miro Heine nevű 29 éves srác alkotta meg egyébként. Számtalan elismerés övezi egyébként a márkát, mindazok mellett, amiket egyébként elmondtam. Rendelkeznek különböző Design Award-dal, Red Dot Design Award-ot tudom, hogy kaptak német German Design Award-ot 2015-ben, kaptak Good Design Award-ot Chicago-ban, kaptak German Design Award-ot 2015-ben, kaptak IF Product Design Award-ot szerintem valami 4 alkalommal, egy csomó óráikra kaptak a Metro-ra, kaptak az Ahoy-ra, kaptak a Zürich-re, kaptak a Tangomatra, elnyerték az Európai Terméktervezési díjat. 2018-ban elhozták a GPHG díjat, amit az órásvilág Oscar díjának szoktak nevezni, és a Langenzonen kívül ők voltak az egyetlen nem svájci gyártó, aki ezt egyébként megkapta, és ezt a Tangente-nek az update modelljére kapták. Nagyon sok technikai innovációval dolgoztak egyébként, úgyhogy ők mindenképpen egy friss vér, nem csak az, hogy most így fogtunk valamit, rajzoltunk valami szépet, beletesszük a régi verkeket, eladjuk, és akkor keresünk rajta egy csomó pénzt, mert nyilván egyébként, ha nem lenne mögöttük az érték is magában az órában, akkor pofátlan lenne az az összeg, amit kérnek az órákért, ugyanakkor úgy gondolom, hogy az órák, amiket kérnek, jó árban vannak, nem olcsóak, viszont érnek annyit, mint amiben szerintem kerülnek. És ezt el is mondom, hogy miért. Egyrészt önmagában az, hogy kaptál egy olyan, és persze sokan mondhatják azt, hogy és nem érdekel, mi van az órában, akkor ti szerintem vegyetek 40 ezer forintért valami MVMT-t, és akkor nem is tudom, hogy miért nézitek ezt a videót. Szóval aki egyébként így gondolkodik, szerintem az MR első jutott a videónak megnézésével erre a pontjára. De úgy gondolom, hogy akit meg érdekel, hogy mi van az órában, vagy hogy milyen órát vesz, annak szerintem mindenképpen fontos az, hogy tudja, hogy mi az, amiben pénzt fektet. És önmagában ugye az van, hogy ilyenkor a pénzünkkel támogatunk valakit, akit mondjuk értéket teremt. És a Nomos egy ilyen értékteremtő dolog. Tehát, hogy ők önmagában ebben, hogy felkaroltak egy régi nevet, ami egyébként mondom már megszűnt volna, de úgy gondolták, hogy hát miért is ne csinálják meg ezt, és teljesen új. Tehát gyakorlatilag új szeleket hoztak az európai óragyártásnak szerintem a vitorlájába, és mondom, a technikai innovációval, hogy ők alapvetően nem óra felől közelítették meg ezt az egészet, hanem jöttek egy teljesen más felfogással, és pont azért volt az, hogy nem órásmesterekkel csináltatták egyébként az új verkeket, nem tőlük jött, hanem hogy alapvetően műszaki emberek, műszaki beállítottságú emberektől jöttek a dolgok, aztán nyilván kellettek órások is, akik ezt egyébként megcsinálták, és elmondták, hogy a gyártás technológia az hogy működik, hogy lehet ezeket egyébként kivételezni, de például nem csak a Swing Systemről akarok beszélni, amiről ugye szoktunk, hanem van saját egyedi dátumrendszerük, amiben az az érdekes, hogy persze nagyon sok gyártó csinálja azt, hogy éjfélkor, tehát 00:00-kor vált át a dátum. És egyébként képzeljétek el, hogy náluk, ha visszacsavarod, akkor vissza is ugrik, és nem töri le a különböző fogokat a dátum tárcsára, meg önmagában az óra szerkeznek a tárcsájára. Ezt viszont nagyon kevés óragyár tudja, sőt, most így hirtelen nem is tudnék olyan óragyárat, akivel ezt meg tudod csinálni. Aki konkrétan az van, hogy ha éjfélkor órát váltott, te visszahúzod, és visszaugrasz a dátumablakot. Nem tudok most jelenleg ilyen órát mondani. Ez is például egy újdonság, ami a legújabb verkékben van benne. Még a Swing System után érkezett ez a dolog, mert hogy úgy működött a dolog egy kicsit így rétegezve, hogy ugye volt korábban a Pézaus verkeik, aztán voltak ugye az Alfájuk, és akkor utána jöttek az Alfára, jöttek ugye az automata verkék, és akkor utána jöttek a Swing Systemes verkék, és a Swing Systemes verkekre jöttek az új dátumszerkezetes verkek. Tehát, hogy ezek ilyen különböző rétegei azoknak a fajta mostani szerkezeteknek, amik ugye ma elérhetőek, tehát, hogy így konkrétan az van, hogy tényleg innoválnak, és ki a fene tudja, hogy mi lesz az, amivel legközelebb ki fognak jönni, lehet, hogy valami saját külön, nem tudom, ilyen főrugóval. Ki tudja? Ha már így beleugrottunk a közepébe, akkor nézzük is rögtön az első modellünket, és egyébként fontos, hogy az összes modellt, ami itt megjelenik, én válogattam, én szerettem volna, hogy ezek szerepeljenek, és pont ezért, mert úgy gondoltam, hogy ezek különlegesek, és mindegyiknek megvan az oka, hogy miért szerepel itt. Ennek kettő oka is van, az egyik az, hogy szögletes, a másik az, hogy női. Ugye általában a férfi órákra szoktunk beszélni, de hogy nem beszéljünk mindig csak férfi órákról, ezért most itt egy női. Ez a Tetrának a Pearl modellje, és ezt is ugye az Alpha Werk hajtja. Amit érdemes róla ugye tudni, az Alpha Werkről már elmondtam a fontos dolgokat, de hogy mivel ugye szögletes, ezért az 29,5 mm a hosszúsága és a szélesség is, a magassága pedig 6,5 mm. Nyilván acélból készül a Tokyo, a Zafir kristály elől és hátul, a hátsó kialakítása egyébként különösen érdekes. Gondolkodtam is, hogy miatt megfordítottuk az órát, hogy na, vajon hogy oldották meg azt, hogy szögletes legyen a Zafir, mert hogy azért az nagyon melós lenne, olyat ugye a Richard Millék csinálnak, hogy ilyen nagyon érdekes kialakítású Zafirral dolgoznak. Itt nem történt ez meg, de nem is baj, mert azért azok a Richard Mille modellek meg ilyen horribilis, elmondhatatlan és fél meg egyház áráért vannak. Azért ez egy teljesen megfizethető áru történet, és egyébként nagyon szépen néz ki a Zafir hátlap ezzel a verkkel, meg egyébként ugye maga a verk is kör alakú, tehát igazából nem is lenne értelme annak, hogyha teljes hátlapos lenne a Zafir, mert csak nagyobb felületet adnánk annak, hogy egyébként esetleg megroppanjon, mert ugye karcolódni nem tud, csak törni, az meg ugye nem jó, úgyhogy inkább azért az, hogy a mögött acél van, az szerintem kiváló. Egyébként ugye hát, ha már a verkből következően ez ugye kézihúzós, a szívból pedig az következik, hogy igazából nem szereti annyira vizet, bár cseppálló, tehát a kezet mosni lehet benne, meg minden, meg 3 atmoszféra nyomást bír is, de hát ezt nem mélytengeri búvárkodásra találták ki, és természetesen ugye acélból van, tehát itt nem kell nemes fémeket, meg minden hasonlókat keresni. Ami egyébként nekem különösen tetszett, az, hogy mennyire jól megtalálták az egyensúlyt a között, hogy legyen egy ilyen kis rózsaszínes, barackos hátlapja, hogy lilák legyenek egyébként az indexek, nem fekete, lila, hát ez mégiscsak hölgyeknek készül, hogy nem olyan kiugróan narancssárga itt a kis másodperc mutató a számlapon, és mégis jól harmonizál az egész az arannyal, és egyébként az ezüst színű, vagy hát ugye acélszínű tokkal, ahogy ez általában lenni szokott. A lista egészen húzós, ilyen 595 ezer forint, de egyébként ugye nyilván ilyet ajándékba vesz az ember, magunknak nyilván nem fog ilyet venni, meg azért nem hetente egyszer veszünk ilyet, hanem hogy nyilván különleges alkalmakra, arra pedig ez egyébként csodálatos. Na menjünk tovább és nézzük a következő modellt. Ezt a modellt azért választottam, hogy kerüljön a górcső alá, mert iszonyatosan tetszett a Kalifornia számlap, és tetszett ez a klubkampuszos dolog. Ugye a klubkampusznak az a mondani valója ebben az egészben, ugye az elnevezésnek, hogy ők azt szeretnék, hogy ez valakinek mondjuk az első órája legyen, vagy hát ez ilyen azt sugallják el, hogy ez egy ideális ajándék, hogy ez mégiscsak egyébként egy nem nyugdíjasnak kinéző, de egy komoly áru, teljesítményű és árérték arányú óra, és ugye ez egy ideális ajándék mondjuk valakinek ballagásra. Tehát ugye a kampusz jelentés az ezt jelenti, nyilván egyébként a klub jelentése, meg valami nyilván teljesen más, azzal ugye célozzák már a városi fiatalságot, a 30 körülieket, meg egyébként ennek az egésznek a kinézetében. Nézzétek meg a Seat, ez teljesen hasonló, mint mondjuk a Timex-nek volt az új Q-szériája, amiben ilyen nagyon retro hangulatú Seat kapott, na most ennek a hangulata teljesen nem retro, inkább ilyen nagyon-nagyon kifinomult Kalifornia számlapja van. Tehát, hogy és ez egyébként nem is Bauhaus, ez csak ilyen nagyon minimalista és modern, de hogy Kalifornia számlapja van, és egyébként gyakorlatilag jelenleg a gyártásban lévő nagy márkák közül, vagy hát ismertebb márkák közül, mégiscsak ez az az óra, ami jelenleg egyedül Kalifornia számlapot gyárt így fixen. És tőlük is egyébként egyedül ez a klub szériában lelhetők fel egyébként ez a Kalifornia számlapok, és ugye ebben lelhető fel a DUV 3001-es, egy vékonyított automata szerkezet, a vékonyítottnak egyébként nyilván ára van, és nem csak a piaci ára, hanem hogy effektív, hogy fér el a szerkezet, és ugye a korábbi verket megnagyobbították, korábbi 25,6 millióról 28,8-ra emelkedett, és a korábbi 3,6 millióról 3,2-re csökkent viszont egyébként a vastagsága, nincs rajta egyébként dátumkijelzés, viszont kis másodperc mutatója van a 6 óránál, és egyébként természetesen rotoros, mindkét irányba húzza a rugót egyébként a rotor, de egyébként nyilván a kézihúzás is működik rajta természetesen, és hát ugye 6 óránál van a kis másodperc mutatós kijelzése, olyan 42 óra járás tartalékon, és ugye 21600-at vibrál óránként, és ez egy 27 köves verk. Ennek az órának a listára 806 ezer forint, úgyhogy igen, ez egy nagyon szép érettségi és egyetemkezdő ajándék. Nyilván elgondol, amikor az ember ugye az van, hogy ebben az árkörülben gondolkodik, akkor elgondolkodik, hogy ó, milyen órát lehet venni, és ez majd egy egészen jó köztes ár egyébként. Ha nem akarja valaki olcsón megúszni a dolgot, viszont mégis szeretne egy nem nyugdíjas kinézetű, mert ugye legtöbbször az van, hogy általában a fiatalok nem értékelik az ilyen nagyon magas órás hozzáadott értéket tartom az órákat, mondjuk mint egy Calatravát, akkor ugye az van, hogy mert hogy arra azt mondják, hogy hát igen, ezt a nyugdíjasok hordják, meg hát ez az ükapám hordaná. Ez egy fiatalos óra, minden specifikációjában egyébként nagyon jó, teljesen modern a kinézete is, és egyébként órás szempontból is egyébként tök modern megoldások vannak benne, úgyhogy ez minden szempontból egyébként kiváló, és hát mondom, hát önmagában a gyártó is arra szánja, hogy ez egyfajta, tudom én, egyetem kezdési, hát az úgy ajándék legyen. Nézzük is az utolsó órát, amit még választottam, ez pedig szintén a klubnak, szintén automata verziója lesz, viszont más verkel, és egyébként a maga a színe Midnight Blue lesz, és ez már dátumablakos. Az ára pedig egyébként nagyban hasonlít, ezt már így az elején lelövöm, ennek 849 ezer forint a lista ára, de mondom, minden, nagyon sok specifikációjában egyébként megegyezik, annyi, hogy ennek egyébként nem acél a szíja, és nem ilyen különleges, hanem ugye textil szíjjal érkezik, önmagában már ettől is egy sokkal mindennapi életre tervezettebb dolog, szemben mondjuk például a legelsővel ugye, ami rögtön bőrszíjjal érkezett, ugye ez az acél az mégiscsak azért eléggé frankó, mégiscsak egy textil szíj, ami azért kevésbé herciás mechanikus sérülésekre, vagy hát karcolásokra, mint mondjuk az acél, viszont mégis nagyon sokat bír, tehát egyébként bírja a medencés partikat, meg az nagyon sok minden mást. A verk, amiben benne van, az a DUV 5101-es, ami érdekes, ugye elmondtam az elején, hogy voltak ezek a különböző görög betűk, és ugye létezett a Zeta, ugye az volt az első automataver, és ez a Zetának gyakorlatilag a közvetlen folytatása. Teljes mértékben megegyezik vele a méretben, sőt egyébként ezt a Zetának a folytatására is szántak, tehát az van, hogy azok az órák, amik Zetával készültek, ugye a Zetának 2019-ben leállítják a gyártását, és a Zeták helyett az 5101-esek fognak egyébként belekerülni. Ugye érdekes, hogy nem ez volt az első automataver a Swing System-mel, hanem ugye az 5201-es, ami ugye Wörthheimer volt, de mondom, ennek csak üzleti funkciója volt, mert hogy ugye az volt az érdekes, hogy az alacsony példányszámú órákba kezdjék el terjeszteni, és utána közvetlenül következett ez, mert hogy a Campus az mégis egy ilyen mainstream modell, szemben mondjuk a Wörthheimer funkciós dolgokkal, és ugye ez volt az gyakorlatilag ez volt az első, amiben így megérkezett, és ugye abban különbözik egyébként ez az 5001-es DUV-tól, hogy ebben van dátumtárcsa, az 5001-es DUV-ban nincs, az a 100 különbség az ebből származik. Érdekes, hogy magában elmondani az új Swing System-es verkekről, az előzőeknél is elmondhattam volna, kimaradt, de hogy a gyártás során 6 pozícióban, tehát 6 különböző pozícióban tesztelik magukat az órákat, hogy mi az, amiben, tehát hogy a pontosságuk meg legyen. Egyébként érdekes, hogy a svájci COSC-nak megfelelő, bár a német óragyárban ilyen minősítés nincs, de annak megfelelő járás pontossággal üzemelnek. Az elmúlt héten azért volt a kezemben jó néhány Nomos óra, és ezek alapján az őszinte benyomásom az, hogy nyilván az van, hogy drága. De ilyet nem is veszünk egyébként minden nap, hanem hogy ez megint egy olyan dolog, hogy azt mondta, hogy meg kell fontolni, hogy szeretnél egy ilyen órát, viszont hogyha eldöntötted, hogy szeretnél, és hasonló árkaliber szánsz rá, egyébként a hozzászólók között voltak olyanok, akik így hasonló mennyiségű pénzt szántak órákra, akkor mindenképpen számításba kell venni egyébként a Nomost is, és nem azért, mert hogy fúj-fúj Svájc, mert hogy egyébként gyakorlatilag ugyanazokat a minőségi sztenderdekkel dolgozak, mint bármelyik svájci gyártó, csak ez egyébként német. Olyan szempontból mondjuk, hogy se áfa, se kereskedelmi vám, se semmi szempontból nem jobb nekünk egyébként, mint hogyha svájcit vennénk egyébként, viszont van, aki valaki nagyon szereti mondjuk a német óragyártást, és mondjuk nem szeretne érthető jogokból Langenzonét venni, vagy akár szint venni egyébként, akkor azoknak ez egy nagyon jó alternatíva lehet. Nagyon jó alternatíva lehet egyébként még fiataloknak, mert ők konkrétan a fiatal városi közeget célozzák, láthatóan ezek az óráikkal, önmagában ugye a Bauhaus jellegű stílusukkal, de egyébként önmagában ezekkel a vicces számlapokkal, hogy Kalifornia számlappal, hogy minden ilyesmi dolgokkal, a színekkel, az elrendezéssel, nem véletlenül kapták egyébként a dizájndíjakat, tehát hogy konkrétan ezek nagyon-nagyon jól tervezett órák, és a dizájndíjat azt nyilván a kinézetre kapott, tehát nem az architekturális tervezés egyébként, de hogy ezek tényleg nagyon ízlésesen és nagyon modernen kivitelezett órák, tehát úgy érzem, hogy a Nomos azért mégiscsak az európai óragyártás eléggé minőségi új szint vitt egyébként. Mondom, megtartott klasszikus elemeket, viszont újraformált dolgokat, és architekturálisan is, mérnökileg is újra gondoltak dolgokat, és újra gondoltak kinézetben is, úgyhogy mindenképpen megéri egyébként őket számításba venni, és hogyha számításba veszitek őket, akkor pedig elmondtam, én a Babor Szalonnál jártam, ők az egyedüli magyarországi forgalmazók, nekik Budapesten van egy, meg azt hiszem Szegeden van egy üzletük, őket meg lehet látogatni, meg lehet őket nézni, ismerkedni lehet az óráikkal, és nem kérték, hogy egyébként ezt mondjam el, de én meg úgy gondoltam, hogy ezeket mindenképpen fogom mondani, ők voltak jó fejek, hogy rendelkezésre álltak, órát biztosítottak, meg ilyesmit, úgyhogy én ezt nekik ezzel szeretném megköszönni, úgyhogy semmi fizetett promóció, meg semmi hasonló nincs ebben. Na hát ez az, amit el szerettem volna most mondani a Nomosról, örülök, hogy megszedek, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!